Max történeteket ír, különlegeseket, vicceseket, fantasztikusakat. Ez a munkája is jól csinálja, olyan jól, hogy észre sem veszi, hogy a meséiben él. Amikor betoppan hozzá egy kislány, éppen nincsen túl jó paszban. A képtelen történet, Benyák Zoltán ifjúsági regénye fogva tartja az olvasót, ráadásul kicsit meg is dolgoztatja, mert folyton olyan alakok és nevek bukkannak fel, akik mintha más könyvekből ismerősek lennének. Arról kérdezem az írót, jól érzem-e, hogy ennek a regénynek a képi világa hasonlít a korábbi felnőtt könyveihez.
Ami talán mindegyik Benyák könyvben jelen van, az a fantáziának a féktelen áradása. Legalábbis remélem, már én szeretném ezt ábrázolni mindig, és az a fajta szabadság, amit érzek íráskor, és szeretnék átadni az olvasónak, hogy az elme kitárulkozik, és egy mesében minden megtörténhet. Ez talán a korábbi Benyák könyvekre is igaz, meg erre is. Minden kötettel szeretek valami újba vágni, és ez is egy ilyen kísérlet, sőt, az eddigieknél még merészebb kísérletnek sikeredett, mert most szerettem volna egy fiatalabb korosztályt megcélozni. A képtelen történetet akár már 12 éves kortól lehet olvasni, és azt remélem, hogy az ifjabb közönségnek is jó szórakozást fog nyújtani. A központi témája itt is az ember, mint a korábbi könyveknek. Ebben az esetben egy író és egy lánynak a kapcsolata, tehát van korkülönbség is, és kettejüknek a kalandja ez az egész történet.
Ugye egy teljesen magába zárkózott, és talán írói válságban lévő szerzővel találkozunk mi, aki hát mint egy remete úgy elzárva él. És a kislány egyrészt felelősségre vonja, másrészt pedig kiszakítja ebből a testpedésből, és elindulnak.
Ez a könyv egy kicsit ilyen apa-lány kapcsolat is, és talán önmagamnak is szól annyiban, hogy az elzárkózottságból, abból, hogy folyamatosan az írógépet nyomkodom, kicsit kiszakadva a valóság, való világnak is éljek, csak most ezt ilyen fonák helyzetbe sikerült ábrázolni, hogy ők mégis egy fantázia világba kalandoznak.
Mi a baj ezzel az íróval? Mert azért van, aki haragszik rá.
Igen, a szereplői haragszanak az íróra általában mindig, mert azt szokták mondani, hogy az írónak az első dolga, hogyha kitalálta a szereplőt, akkor minél rosszabb és komiszabb helyzetekbe sodorja, ahol megmutatkozik majd az igazi énje. És hát ő egy olyan író volt, aki ezt be is tartotta, és mindenféle nehéz helyzetekbe sodorta a szereplőit, ezért a szereplők neheztelnek rá. Lehet, hogy ezért is él elzárva, és nem mer kilépni az ő kis elefántcsont tornyából, mert fél attól, hogy mi történik, mikor a szereplői rátalálnak. És hát ugye ez a kiváltó pillanat, mikor az egyik szereplője, ez a kislány megérkezik hozzá, és rábírja, hogy lépjen ki a komfortzónájából is, induljanak közös kalandra.
Nagyon sokáig csak azt tudjuk, hogy ő teremtette ezt a kislányt az egyik regényében, de ugye te mondtad is, hogy apa-lánya viszonyról van szó, később kiderül.
Célom volt az, hogy nem csak a 10-12 éves vagy a tinédzser korosztályt, hanem ha egy idősebb vagy felnőtt kezébe keveredik a könyv, az is élvezettel olvashassa. Próbáltam azt sugallni, hogy egy gyerek az mellett, hogy felelősség meg nehézségeket is okoz annyi örömet, hogy helyre tudja billenteni a dolgokat, és megmutatja a világnak a szépségét. Gyakorlatilag ennek az írónak, a szereplőmnek az életét a lánya rakja helyre, mondhatjuk, mert ez az egész történet erről szól.
Kik a szövetségesei ennek az írónak?
Van a macska, Frásznak hívják, aki a sztoriőr, tehát az eldugott írásait a macska őrzi, mint valami alvilági gengszter. Van a vízköpő, aki megelevenedett, és hát ő is majdnem annyira szemtelen, mint a lány, akiben az író belebotlik. Hát nem tudom, mennyire szövetséges, inkább az elején egy kicsit ilyen gonosznak akartam ábrázolni, de azt hiszem, hogy a végén talán visszatér, mert nem is vagyok benne biztos, a Drótszamár. Az azért érdekes karakter, ugye, mert én egész felnőtt koromig hallottam ezt a szót sokszor, hogy Drótszamár, és nem tudtam, hogy mi az, és már elmúltam 30-40 éves, mikor utána értem, hogy hát a biciklit hívják így. És nem mondom, hát ez egy akkora nyelvi trükk, ez, hogy drótszamár, hogy én ezt itt most alkalmazni akarom, úgyhogy a drótszamár is bekerült a történetbe. Ez egy mese, de mögötte 100 meg 1000 húzódik, ami összefonódva alkotja ezt az egy történetet, ami most itt a lapokra került.
Ami számomra az egyik legmeglepőbb, hogy a rózsák itt nálad besugók.
Igen.
Miért?
Árulkodnak. Ugye ennek is van egy történetszála a könyvben, hogy az író házassága válságba jut, mert meglátja, hogy a felesége mástól kap virágcsokrot, és mikor azt megpillantja azt a rózsacsokrot, akkor esik le neki, hogy hát itt komoly gondok vannak az én magánéletemmel, és hát ez az első nyom, és akkor onnan gondoltam, hogy hát azok a rózsák azért árulkodnak arról, hogy itt sok minden történik, és akkor ezt az árulkodás ötletet én itt kibontottam, hogy ők konkrétan is pletykálkodnak, és ők a mesevilágnak a besúgó hálózata. Tehát amit a világ túloldalán lát az egyik rózsa, azt elmondja a többinek, és akkor így átterjed a mesének a többi részére.
Van itt egy város, ahol csak szombat este van. Ez hogy jön?
Hétnek a legjobb napja, tehát attól csak rosszabb lehet. Én azt akartam, hogy legyen egy olyan hely ebben a fantáziavilágban, amikor mindig szombat este van, és az emberek mindig boldogok, mert mindjárt kezdődik a film, a koncert, még tart a piac, és nagy élet van.
Eljutnak ebbe a városba, ugye, mert azt még nem mondtuk el, hogy Moira, ez a kislány, azért veszi rá az írót, hogy induljanak el, meg keres valamit.
Az egyik történetben elveszett az ő szív alakú doboza, és arra kéri az írót, hogy ő, mint aki elvileg ismeri a saját történeteit, hogy segítsen neki megtalálni.
Valamelyik történet valamelyik helyszínén?
Így van, tehát azért indulnak el, hogy átvágjanak a korábbi fantázia történeteken, és megtalálják ezt. Ennek is van szimbolikája a szív alakú doboznak, ugye már kapásból szívet keresünk. Ugye ilyenkor elvárás is, illetve én is így akarom ezt csinálni, hogy ne csak egy külső utazás legyen, hanem egy belső is, tehát ők eljutnak valahová önmagukban is, tehát a lelkük is, a gondolataik is átváltoznak, mire vége lesz az utazásnak, és hát egészen konkrétan itt egy család újra egybefor, aminél pozitívabb végkicsengés most el sem tudnék képzelni.
És mi a helyzet az írónak a szakmájához, vagy az íráshoz való viszonyával? Mert csak azért, mert hogy az elején, amikor Moira megdicséri néha, akkor mondjuk bárcsak a kritikusok is ezt mondanák. De azért kap olyan megjegyzéseket, hogy össze-vissza írsz mindent, és általában ilyen ijesztő dolgokat.
Az író ilyeneket kap, igen. Kap rajongói leveleket, meg nagyon erősen kritikusokat, amit aztán utána megfekszik a gyomrát. Azt gondolom, hogy az én íróm ebben a történetben egyszerre átok és áldásként éli meg az írást. Egyrészt átok már abba a helyzetbe sodorta, amiben a regény elején látjuk, és azért áldás, mert végén mégis az írás segít abban, hogy megtalálja a helyét a világban. Az író toll az mágikus eszköz ebben a történetben, tehát amit ő leír papírra, az megelemeledik. Azt hiszem mindjárt az első jelenetek egyikében van, hogy a Moira beír az író tornyába, odaül az asztalhoz, és akkor mondja, hogy maga a mesemondó, hát igen, én vagyok, nem hiszem, elbizonyítsa be. Jó, de hogy? És akkor hát írjon nekem egy desszertet, egy mascarpone-t meggyel a tetején. És akkor az író kapja a papírt, leírja ezeket, hogy fodrozódott a tejszínhab, milyen vörös volt a medgye tetején.
Milyen az íze.
Milyen az íze, és mikor kész van, és az utolsó pontot fölrakta a mondat végére, akkor megjelenik a desszert a lánynak, az, aki megkóstolja, és azt mondja, na jó, valóban maga az, akkor most már elmondhatom, hogy miért jöttem.
Végülis az út során, amikor egy teljesen leküzdhetetlen akadállyal találkoznak, akkor is ez segít, hogy
igen,
ott a toll, amíg ott a toll.
Ugye ez egyrészt jópofa megoldás, viszont hosszú távon nem jó, mert így bármilyen akadályt le tudnak győzni, ezért meg kellett fosszam őket. Önmagukban is helyt kell álljanak mindenféle varázserő nélkül.
Benyeg Zoltánnal beszélgettünk Képtelen történet című ifjúsági regényéről, ami a Phoenix könyvműhely gondozásában jelent meg.